Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa beszéde a belga Lozsia társulat tagjaihoz. A közszférában tanúsítsák Krisztus követésének hiteles gyakorlatát. A Szentatya találkozott a Szkólász Okkúrendtész fiataljaival. Ébren álmodjatok és ragaszkodjatok a gyökereitekhez. Pápai videóüzenet a teramói ifjúsági imavirrasztásra, az örökké fiatal Máriával együtt. Merjünk-e a Szentföldre zarándokolni? Interjú Horváth Zoltán atyával, a terézvárosi Avilai Szent Teréz templom plébánosával. Ferenc pápa szombaton az apostoli palotában fogadta a Belgium Flamand részén született Lozsia társulat tagjait. Hozzájuk intézett beszédében alapvető célkitűzéseikre emlékeztette őket. Az igazi hit magában foglalja a világ átalakításának mély vágyát, értékek közvetítését, és egyfajta jobbnak az örökségét az utókor számára. Ez a program ma különösen is fontos egy olyan elvilágiasodott társadalomban, mely a vallást az emberi személy titkos intimitásába száműzi. Éppen ezért kap különleges jelentőséget a társulat küldetése, mely a közszférában és a médiumok adta lehetőségeken keresztül tanúsítja Krisztus követésének hiteles gyakorlatát. Bátran vállaljanak szerepet a nyílt társadalmi vitákban, és mutassák fel, hogy az evangélium emberségessé teszi a szemét Jézus iskolájában, aki így nem ítélkezik mások felett, hanem tisztelettel van társa iránt, és értük fáradozik. Ferenc pápa a Szkólász Okkúrendtész fiataljaihoz. Ébren álmodjatok és ragaszkodjatok gyökereitekhez. Ferenc pápa pénteken találkozott a Szkólász Okkúrendtész nemzetközi iskolahálózat fiataljaival. Videó összeköttetésben megnyitott három új intézményt, Argentínában, Kolumbiában és Mozambikban. A Szentatya egyúttal lezárta a Szkólász Okkúrendtész nemzetközi találkozóját, amely hétfőn kezdődött Rómában. 100 különböző országból voltak jelen fiatalok az iskolahálózat képviseletében, amelyet Ferenc pápa hozott létre 2013-ban, és jelenleg a legnagyobb iskolamozgalom a világon, 190 országban működik. A fiatalokat arra buzdította, hogy ne aludjanak, hanem ébren álmodjanak. Ha tudunk álmodni és remélni, akkor nem csalódunk, hanem előrébb jutunk. Küzdeni kell az életért, nem szabad időnek előtte nyugdíjba vonulni. Álmodjanak merészet, kockáztassanak, de óvatosan. A körültekintés nem fékezi őket, hanem segít abban, hogy jól használják erőiket, és ne tévesszék el az irányt. Ti, akik most születtetek, ne higgyétek, hogy a világ veletek kezdődött. Hazátok történelme nem veletek indult. Ott vannak a gyökerek, amelyek népeitek identitását adják. Haladjatok előre, de ne tapossátok meg gyökereiteket, különben elbuktok, biztatta a fiatalokat a pápa. Pápai videó üzenet a teramói ifjúsági imavirrasztásra. Személyes hangú videóüzeneten keresztül Ferenc pápa jelen volt a március 12-i ifjúsági imavirrasztáson, amelyet az Adriaparti Teramo közelében fekvő San Gabrielek egyhelyen tartottak, a fiatalokról szóló püspöki szinódus lelki előkészületeként. Ferenc pápa videóüzenete első gondolatában Mária örök fiatalságáról elmélkedett, akit napjaink asszonyának is lehet nevezni. Mária egészen fiatalon kapta Isten üzenetét, mely saját kis elgondolásai helyett Isten nagy tervébe vonta be őt. Mária fiatal maradt az évek múltával is, mert az Úr tanítványa lett, aki a fiatalok bátorságával kísérte őt egészen a keresztig, és most is ilyennek látjuk őt, a mennybe felvett szűzanyát. Jól megértette Máriát San Gabriele, a fiatalok védőszentje, aki már gyermekként anyjává fogadta őt, remélve, hogy a mennyben majd két anya várja. innét érthető Szent Gábor különleges tisztelete a szűzanya iránt, és ebből az érzésből fakadt buzgó rózsafüzér imádsága. Ferenc pápa második gondolatában személyesen köszöntötte a panamai, az írországi, a tajvani és az oroszországi Novoszibirszk fiataljait. Lelkes hangon a béke és az egész világ kiengesztelődése prófétai jövendőlésének nevezte őket, akik hidakat építenek és párbeszédet szorgalmaznak. Végül a közelgő ifjúsági püspöki szinódus kapcsán lelkesedésüket emelte ki, mely mintegy a jövő kulcsa. Merjünk-e a Szentföldre zarándokolni? Helyszíni interjú a Szentföldről Horváth Zoltán atyával, a terézvárosi Avilai Szent Teréz templom plébánosával.
Szentföldi zarándoklatunk végéhez közeledünk, és ebből az alkalomból szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonja előtt Horváth Zoltán atyát, a terézvárosi Avilai Szent Teréz plébánia plébánosát, aki egy kis csoporttal hatnapos zarándoklatot szervezett a Szentföldre. Ez azt hiszem mindannyiunknak hatalmas élmény volt, és ahogy Zoltán atya is előre jelezte, és aztán a helyi idegenvezetőnk is előrevételezte, hogy ez egy életre meghatározó élmény lesz számunkra. Zoltán atya már nem első alkalommal tér vissza, vagy jár a Szentföldön. Mi az, ami visszavonza, és úgy érzi, hogy fontos, hogy másokat is elvigyen, hogy megtapasztalják ezt az élményt?
Máskor is megkérdezték ezt már, talán abban az összefüggésben, hogy miért megyek újra és újra, hiszen hát már jártam, vagy már biztos már mindent láttam. Ez ennél sokkal összetettebb. Az ember persze, hogy sok helyszínen volt, sok templomot látott, sok szent helyet megérintett, de ez nem azt jelenti, hogy a Szentföldnek a teljes üzenete eljutott az emberhez. A teljes üzenet az a Biblia, Új és Új Szövetség együtt, és számunkra keresztények számára pedig Jézus. Ahogyan az egyik zarándoktársunk fogalmazott, azért megyünk oda, hogy Jézus lába nyomát megsimogassuk. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk Jézushoz egy személyes kötődést, mert mi emberek vagyunk, ebben a tapasztalható világban élünk, és nekünk ilyen emberi, látható, megérinthető tapasztalatra van szükségünk. Természetes, hogy egy Szentföldön elmondott szentmise pontosan ugyanaz a szentmise, és pontosan ugyanaz a Krisztus jelenik meg benne, mint amikor egy szentmisén bárhol máshol veszünk részt. Mégis azt kell mondanunk, hogy az ottani környezet, azok a helyszínek, ahol olvassuk az evangéliumban, hogy ez itt történt, olvassuk az olvasmányban, hogy az Ószövetségben, az a prófétával amott történt, és mi azon a helyen vagyunk, ennek mégis egy egészen misztikus, különleges megélése lesz, amit nyilván érezhető a szavaimból, hogy én is nehezen fogalmazok meg. Nehezen, mert az ember itt van az útnak a végén, és tele van a szíve, tele vannak az érzései, és amikor az ember úgy túlcsordul. És ez nem valami pátosz szeretne lenni, vagy nem valami érzelgősség szeretne lenni, hanem egy olyan közelsége az Isten jelenlétének Jézus Krisztus személyében ebben a világban, amelyre igazán az ember akkor vágyakozik, ha már megtapasztalt belőle valamit. És bármennyire szeretnénk mindig felszítani a szívünkben, hogy egy szentírás olvasás előtt Isten jelenlétébe helyezem magam, mert most az Isten szavát fogom befogadni, szeretném megérteni, szeretném a szívem törvényévé tenni, vagy egy szentmisére érkezve szeretnék megtisztultan csak Krisztusra figyelni, és az oltári szentségben őt magamhoz venni, mégis ez nagyon sokszor az embernek nem valósul meg, vagy nem sikerül. Nincs abban a lelki állapotban, nincs abban az élet körülményeim, annyi mindennel kell foglalkozni, hogy eztől elvonnak. Amikor itthonról kiszakadva arra a helyre megérkezik az ember, akkor valamiféleképpen átalakulunk, és átjár bennünket ez a Krisztussal való személyes kapcsolat. Én, amikor először voltam 1986-ban, ezt akkor tapasztaltam meg először, pedig az akkor még nem is egy zarándok csoport volt, hanem egy teljesen világi civil csoport, hiszen még a rendszerváltás előtt voltunk, nem is nagyon lehetett oda menni, vízumra volt szükség, Bécsből kellett repülni. Szóval bonyolult volt az utazás, de mégis azt kell mondanom, hogy már akkor valamit ebből megtapasztaltam, és azóta is visszavágyom. És nem az utcák, vagy nem az épületek, vagy nem a történelmi korok egymásra épült emlékei, hanem ez a Krisztussal való személyes kapcsolat, ez a megérintettség. Hiszen egy hívő ember egész életét igyekszik a legjobb tudása és a legjobb lelkiismerete szerint úgy élni, hogy az élete végén majd odaállt a feltámadt Krisztussal találkozzon. Na most, ha már ebből itt a földön, ha csak egy-egy kicsikét is valamit megtapasztalhat, akkor már valamit az örök boldogságból, az örök élet öröméből tapasztal meg, és nehéz erről könnyek nélkül beszélni, mert én azt hiszem, és ez a meggyőződésem, hogy az ennyi év alatt évente vitt zarándok csoportokból azok az emberek, akikkel mind a mai napig megvan a kapcsolat, valahogy ebből éltek meg valamit, és ezáltal kerültek Krisztushoz közelebb. Egyikünknek megváltozott az élete, a másiknak nem, vagy így, vagy úgy, de valami ott van benne, abból az isteni szikrából, amit ott kapott, és ezért érdemes újra és újra. Úgyhogy, ha most hazaérünk, én másnap szívesen visszajönnék.
Ha már itt a könnyekről volt szó, nagyon érdekes élmény volt azt megtapasztalni, hogy én, amikor az édesanyámmal jelentkeztem erre a zarándoklatra, igazából nem tudtam, hogy mire készüljek. Nagy várakozás élt bennem, hogy eljussak a Szentföldre, és aztán elhangzott az a kulcsmondat, talán a megérkezésünkkor, hogy mindenki akkor gondolja most át, milyen céllal érkezett, mi motiválta arra, hogy elinduljon erre a szentföldi zarándoklatra, és úgy éreztem, hogy ezzel gyakorlatilag egy ilyen vágányon indított el bennünket az Atya, hogy tényleg arra fókuszáljunk, amiért eljöttünk, amit esetleg le akarunk itt tenni, illetve azokkal a vágyakkal, reményekkel, amelyeket meg akarunk itt erősíteni. Nagyon érdekes élmény volt az is, hogy látszott a napi szentmiséken az a fajta ráhangolódás erre a szent földre és Jézus életére, ami mindenkiből valahogy automatikusan sírást fakasztott. Aztán elérkezett egy ilyen katartikus pillanat éppen a Bethesda fürdőjében tartott szentmise során, amikor egy ilyen általános feloldozást nyert mindenki az életében, és utána pedig úgy láttam, hogy egyre kevesebben sírnak a különböző helyszíneken, mert valahogy onnantól elindultunk egy ilyen felszálló ágba, ami talán éppen ezeket a pozitív reményeket és vágyakat erősítette meg, legalábbis nekem ez volt a megélésem. Atya már számtalanszor átélte, illetve vezette ezt a folyamatot, ezt a lelki, spirituális folyamatot. Mi az, amit megtapasztal, mert mi mondjuk a hívek oldaláról éljük meg, mint egy lelki vezető, aki mindezt koordinálja. Hogyan csapódik ez le ezen az oldalon?
Semmiképpen nem úgy, hogy látom mások megindultságát, na de hát itt mondjuk mindig megszokott az ember indulni, és mindig elérzékeny, soha nem így. Legtöbbször azért, akikkel az zarándok útra elindulunk, ismerem az életüknek egy-egy szakaszát, ismerem az örömeiket, vagy éppen gondjaikat, és rájuk tekintve legtöbbször át tudom érezni, hogy ő vajon most miért is ajánlotta fel ezt a zarándoklatot, kiért ajánlotta fel. Mi az a csomag, ami ott van a kezében, és húzza a kezét, és nagyon nehéz, és ami által ki kell, hogy nyissa a tenyerét, és el kell, hogy engedje azt a csomagot, hogy aztán a keze szabad legyen arra, hogy Jézust át tudja ölelni. Ehhez mindenképpen hozzájárul, hogy hála Istennek ismerem a zarándoktársakat, ismerem a híveket, ismerem a plébániára járókat, és ezért ez biztos, hogy így nekem is többet jelent. Tehát ez semmiféleképpen nem egy megszokott nem is lehet, hogy az legyen, és nem is szabad, hogy az legyen, hanem ez mindig az adott csoporttal, az adott emberekkel való közös átélése ebből a Krisztussal való találkozásnak. Valóban megrázza az embert, mikor ott vagyunk az Antóniavár udvarán, azon a bizonyos köves udvaron, ahol Pilátus halálra ítélte Jézust, és ahonnan elindul a már megostorozott töviskoronás Krisztus a keresztútra, hogy fiatalok, idősebbek, nehezebben lépkedő, vagy éppen fittebb, de ott mindenki két térdre ereszkedik, megfogja a követ, és aztán megcsókolja, mert érzi, hogy a megváltása erről a helyről indult el. És Krisztus innentől már elhatározta, hogy igen, magára veszi az én bűneimet, és ő most azért szenved, és azért akar meghalni, mert az én bűneimtől akar engem megszabadítani, és a haláltól akar engem, az örök haláltól megszabadítani. Szóval ezekért a pillanatokért érdemes mindent megtenni, hogy ezt minél több ember átélhesse, és minél több embernek ebben része lehessen.
Amikor arra gondolunk, hogy a Szentföldre zarándokoljunk, vagy egyáltalán a médiában hallunk ugye híreket a Szentföldről, akkor nagyon sok hívőnek az első gondolata az, hogy semmiképpen nem mennék Izraelbe, mert hogy ott nehéz politikai helyzet van, és ezért az életemet is kockáztatom. Zoltán atya már évtizedek óta, mondhatjuk azt, minden évben vagy két évente jár hívekkel, akármilyen politikai helyzet is van, kell-e félni bármitől is?
Természetes, hogy mondjuk egy csoportvezető, vagy egy, akár ha ezt egy utazási iroda szervezi, az felelősséget vállal azokért, akiket odavisz. És nyilvánvaló, hogyha van olyan helyszín, ahol bármiféle probléma lehet, oda nem viszik el azokat az embereket, akiket zarándokként elvittek Európából, Amerikából, vagy bárhonnan a világból. Előfordult olyan, hogy egy zarándok úton egy betervezett program elmaradt, mert most éppen nem lehetett oda menni. De csak ennyit éltünk meg belőle, hogy most óvatosságból ránk szeretnének vigyázni, oda most inkább ne menjünk. Előfordult ilyen, de ritkán. Tehát én azt tapasztaltam a legelső utam alkalmával, hogy Jeruzsálem óvárosába a szállásról egyedül visszamentem a Szentsír bazilikába, és akkor nyilván, amikor az ember először van egy helyen, kevésbé tud tájékozódni, pláne ilyen sikátoros utcákon, és hát nincsenek jelzőtáblák kitéve, hogy mi merre található. Hát emberektől kérdeztem meg, hogy a Szentsír merre van, és legyen az muzulmán, legyen az zsidó vagy keresztény, mindenki útba igazított, megmondta balra, aztán a másodikon jobbra, és ez eligazított, hogy hogy kell oda menni. Én nekem már akkor ezen az első alkalommal elszállt ez a félelem bennem. Tehát itthon vagy televízión keresztül sokkal rettenetesebb képet kaptam, mint ami a valóság volt. És akkor értettem meg, hogy hát nyilván ez más, ez a politikához tartozik, vagy tájékoztatáshoz tartozik, vagy éppen valami más vezeti az embereket, amikor ilyen híreket adnak, de ott lenni biztonságban éreztem magam mindig, sosem volt bennem félelem is. Bátran buzdítottam másokat is, hogy bátran jöjjenek el, mert nem lesz probléma, és hát hála Istennek soha nem is volt ennyi évtized alatt egyszer sem.
Horváth Zoltán atyával, az avilai Szent Teréz templom plébánosával Somogyi Viktória készített interjút. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, ezzel szombati adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus. a lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
Krisztusban szeretett testvéreim, a legmélyebb misztérium megközelítéséhez, vagyis Isten és ember kapcsolatának megragadásához az Úr Jézus nem mindig a humánumból veszi a képet, tehát nem mindig azt mondja, hogy Isten és ember kapcsolata hasonlít két ember kapcsolatához, hanem egy élő növény példáját állítja elénk. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, ha bennem maradtok, bőtermést hoztok. Testvérek, mindig figyelni kell arra, amit boldog Newman bíboros mondott. Ne felejtsük el, hogy aki az evangéliumban szól, az Isten. De emberré lett. Tehát itt többről van szó, hogy egy hasonlatot csak valaki talál. A szőlővesszőt nézve, gondoljunk most az Úrral való kapcsolatra, és rengeteget fogunk tanulni. A szőlővesszőnek nem célja van, hanem termése, gyümölcse. Az emberi élet gyümölcse az nem cél. Mint ahogy valaki kitűzi magának, hogy na hát megszerzek egy fokozatot az egyetemen, vagy ezt a házat megveszem. Ezek nagyszerű dolgok, cél. Az emberi életnek vannak céljai, amelyeket vagy elérünk, vagy nem. De Istent nem a cél érdekli, hanem a gyümölcs. A keresztény életnek szó szerint nincs célja, hanem gyümölcse van. Igaz, a Szentírás is beszél célról. Célotok az örök élet, de éppen itt árulja el magát a Szentírás. Célotok az örök élet. Lényegében ez nem cél, hanem gyümölcs. Csak a több élet lehet, a kevesebb élet gyümölcse, hogy valamit terem. A földi életben Jézussal életegységben levő hívő élete beérik az örök életben. Milyen szép, amikor azt mondjuk, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Mária életének nem célja Jézus, hanem gyümölcse. Az ő élete beérett abban, hogy Jézust elfogadta. A szenteket, ha megkérdezed, hogy mikor, mit akarsz te elérni az életbe, azt válaszolják, semmit. Gondolj csak egy szent életű dédmamára, én most rá gondolok, anyák napja van. Ha megkérdezném, mama, mit akarsz te elérni az életbe? Semmit. Magát az életet nem lehet alávetni egy célnak. Ha csak nem annak a célnak, ami a több élet. De a több élet nem cél, hanem gyümölcs. Annak az életnek a kibontakozása, amit Jézus megadott nekünk a keresztségben. Aki Istentől elszakadva él, annak az élete csak Isten nélküli életet teremthet, vagyis örök értelmetlenséget befullad. Nem tud kibontakozni. Nincs benne az örök életnek a csírája. Ha bennem van ez az életcsíra, ez a keresztség, testvérek, valószínűleg akkor újul meg az egyház, ha minden keresztény, minden pap rádöbbenne, hogy mit jelent, hogy meg vagyok keresztelve. Hogy új teremmény vagyok. Ezért hallottuk a múlt vasárnap Szent János leveléből, nézzétek, mekkora szeretettel szeret minket az Atya. Isten fiainak hívnak minket, és azok is vagyunk. De hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Tehát az emberi életnek végső soron nem célja van. A cél egy bizonyos megfogalmazható, de magánál az életnél kevesebb elérendő dolog. Az életnek nem lehet így semmit se alávetni, legfeljebb szolgálatába állítani. Itt van megint, testvérek, a keresztény életnek egy igazsága. Azt mondja az Úr, és én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez nem olyan vallás, hogy egy meditációval valamit el kell érnem. Az életet megkaptam, és ezt hagyni kell, hogy bontakozzon. Az életnek csak termése lehet, és ez a termés a több élet, a gyümölcs, az élet beérése. De csak az Isten gyermeki élet érhet be, mert az Isten nélküli élet nem hordoz több életet, az elszárad. Vigyázz, testvér, ne érts félre. Az igazán lényeges dolgot félre lehet érteni, és abból tragédia lesz. A szentek nagyon sok-sok célt találtak az életükbe, Árpádnak a felkarolás, a tanítás, a gyerekeinek a fölnevelése, a betegápolás, maga a munka, amit szeretettel végeznek, de magukra vonatkozóan fokozatosan feladtak minden célt. Semmi sem akartak lenni, ha csak nem Krisztus Jézusban maradni. Meg voltak győződve, hogy termést hoznak. Terméseik valójában nem az alkotásaik, azok melléktermékek. Ők maguk a termés. Ahogyan beértek Istennel való kapcsolatukban. Testvérek, az ember élet közepéig az ember mindig valami szeretne lenni. Ez természetes is, hogy megtalálja helyét a társadalomban, az egyházban, de kísértés is. Nagyon nagy kísértés, mikor valaki pap akar lenni. Ez kevés. Szentnek kell lenni. Egyszerűen élni Krisztusban, és ezen belül lehet pap. Anya akarok lenni, édesapa akarok lenni. Gyönyörű. Elsősorban Istenben kell élni. Az ember az élete közepéig valami akar lenni. Az élet közepe után vagy megtorpan és kiábrándul, mert nem érte el azt a célt, amit akar, vagy pedig elérte a célt, és figyeljétek meg, hogy aki elérte a célját, ha igazán érző lélek, akkor szintén kiábrándul. Hát most aztán mi van? Mert nem valamivé kell válni, hanem Istenben maradni. Itt gyümölcset akkor hozunk. Hogyan? Az az ő dolga. Tehát a növény szabadság nélküli törvénye érvényesül abban, aki Jézusban marad. Meghozza a termést. Nyugodj meg! Az a nagy dolog, hogy egyes szentek fiatalon döbbentek rá erre. Nagyon sokszor fogyatékkal élő embernek a lehetősége fiatalon, hogy rádöbbenjen erre. Francesco, a későbbi Assisi Szent Ferenc, mindig akart valami lenni. De legfőképpen lovag, hogy feltornázza magát a minores, a kisebbek közül a majoresbe. Ez a kezdeti polgárság gyereke, aki az apjának sok pénze volt és vagyona, de nem volt rangja. Ő mindig valami akart lenni. Amikor Jézussal találkozik, az arcával, semmi sem akar lenni. Ami megdöbbentő, hogy szerzetes sem. Hát ha szerzetes akart volna lenni, akkor ott vannak a bentések. Megdöbbentő. Feladta a terveit. Jézusban maradt. És akkor hol leprásokat ápolt? Hol a szegények között tartozott, hol prédikált, hol vigasztalt embereket. Feladta a célokat, amikor valóban találkozott Jézussal. Jézusban maradt. Testvérek, a ferences rend a Szent Ferenc megtérésének mellékterméke. Ő nem határozta el, hogy alapítok egy rendet. Nincs. Egyszer csak a leggazdagabb polgár meghívta őt vacsorára, mint a Valle Bernard, aztán nyugovóra tértek. És a házigazda kileste Francescót, és az egész éjszaka imádkozott. De valami olyan örömmel, hogy reggelre kelve azt mondja, hogy mit csináljon az az ember, aki urának vagyonát már régóta birtokolja, hát azt mondja, adja vissza neki. Magára gondolt. De amikor kiderül, hogy kint a Valle Bernard követni akarja Ferencet, akkor Ferenc nagyon megdöbben. Azt mondja, menjünk el, kérdezzük meg Krisztust. és fölnyitják az evangéliumos könyvet. Nem a Szentírást kérdezzük meg, Krisztust. És az van, hogy ne vigyetek magatokat semmit az útra, hirdessétek az evangéliumot, az mindig ilyesmi szöveghez érnek ki, és azt mondja, hát akkor ezt kövessük. És Szent Ferenc beáll Ferencesnek. Testvérek, a szentek nagy dolgai, amiket úgy ünneplünk, higgyétek el, melléktermék. Le is válik róluk. Illetve végén szinte depressziós lesz, hogy hova megy az ő rendje. Hát olyan középszerű emberek is vannak, széthúzások vannak a rendbe. Hát nem akartam én, hogy Istenem ezt az egészet, és el akar menni remetességbe, mert unja a testvéreknek a bajai, és az Úr visszaküldi a testvérek közé. Most lemond a rendfőnökségről, és most lesz igazán Ferences. Testvérek, így lesztek megszedve, elmennek a gyerekek, magatokra maradtok. Mi az a termés? Az az Istenben való élet. Igen. Ferenc ezentúl csak arra vigyáz, hogy Jézusban maradjon. Aztán bármit tehet. Vagy egy remetességben három testvérrel együtt éppen mosogat. Vagy éppen prédikál, azt hiszik, főterén. Olyan mindegy. Ez a Jézusban maradás az alap. Nem a feladatokban kell maradni, hanem Jézusban. És ezzel két nagyszerű következmény áll be. Két nagy kínunk megoldódik. Az úgynevezett hétköznapok megdicsőülnek. A szent köznapiság lesz a lelkiségünk, a másik, belső lelki kínjaink fölé tudunk emelkedni. Hát nézzük az elsőt. A hétköznapok megdicsőülnek. Átváltoznak. Testvérek, az apostolok cselekedete egy hétköznapi eseményről szól. Saul megtér. Keresi a megtér zsidókat Jeruzsálembe, és azok bizalmatlanul fogadják. Hát ez az, aki üldözött bennünk. Hát most meg mit akar? Nem hisznek neki. És akkor van egy Barnabás, aki azt írja a Szentírás, hogy eltelt szent élekkel. Fogja Pált, és azt mondja, ide figyeljetek. Hát ez valóban megtért. Hát fogadjátok be. Hát ez a ti testvéretek. Hétköznapi esemény. Olyan, hogy valaki kibékítesz. Vagy valaki mellé odaáll. És mi lesz ebből? Igaz, hogy aztán elmegy, üldözni kezdik a görög nyelvű zsidók, akkor elmenekítik Cezáreába, utána vissza haza Tarzuszba. És még egyszer elmegy Barnabás. Testvérek, ez a Barnabás. Ez egy óriás. Megint nem az, amit ő tesz, hanem amit által az Úr. Előhúzza Tarzuszból Pált, és elviszi Antiókiába. És itt szentelik őt föl, tulajdonképpen ráteszik a kezüket, és testvérek, Pál nélkül elképzelhetetlen a kereszténység. A megváltás be van fejezve. Krisztus megalapította az egyházat, de mi lesz belőle? Ki érti? Testvérek, ez egy hétköznapi esemény. Valaki mellé odállok, valakit bemutatok, valakinek hiszek, és mit tesz belőle az Úr? Milyen csoda lesz? Igen, Jézusban maradj, és akkor maradj ott, ahol vagy. Azt írja Pirinszki, legmeggyőzőbben maga a valóság bizonyítja az élet ezer és ezer példája, hogy a legszürkébbet áldozatban, a munkásságban eltöltött élet termi a legízesebb és leggyengédebb gyümölcsöt. A hétköznap olyan elemi iskolája Istennek, amelyben a legnagyobb tudást tanítják. Amikor hát látszólag jelentéktelenebb munkánknak engedelmeskedünk, jó tudnunk, hogy annak, sőt éppen annak maga Isten a gazdája. Az úgynevezett nagy feladatunknak sokszor mi vagyunk a megrendelői, de a kicsiny, szürke, terhes gondok minden bizonnyal Istentől való. Teljesítsük, teljesítésük hasonló az imádsághoz. Minden körülmények között Isten szolgálatát jelentik. És az érte járó fizetség is épp olyan észrevétlen és csendes, mint magának Istennek a jelenléte, épp oly észrevétlen, de épp oly bizonyos is. Élet fakadott. Testvérek, Viennai Szent Jánost is megkísértette. És gondolom, nagyon sok férfit és nőt megkísért, hogy innét elmegyek. Ez a házasság nem működik. Ez a család rettenetes. Ez a plebánia nem változik. Elmegyek. Erre mondja Pilinszky. Ez a romantikus, tékozgó fiú. Azt hiszi, hogy másút jobb lesz. Dehogy. Viszi magát és ürességét. Háromszor akarta otthagyni Álf községét, Szent János. De mikor a feszülethez ért, egy észre visszafordult. És Jézusban maradt. Nem számolt azt, hogy hányan lesznek a templomba, megértik, amit ő akar, és Jánosból sugárzott az élet. Testvérek, ezt megértenék a házasok is. Azt mondja Pilinszky, amikor tékozó fiú elment, akkor romantikus volt, amikor visszatért, akkor klasszikus. Az atyai házban. Azon a helyen lehet csak tudni, hogy otthon vagyok. És bármit teszek, van értelme. Olyan szépen írja erről is. Azt mondja, a szabadság romantikus értelmezője kilátástalan, bolyongásra és keresgélése van ítélve. Kilátástalan bolyongás. Mindig keresi a férfit, meg a nőt, meg a boldogságot. A boldogságot nem keresni kell. Le kell táborozni valahol, és Istenben élni. Szabadság csak a szeretetben létezik, írja Pilinszky. És a szeretet mindenben megtalálhatja a tárgyát, és vele együtt szabadságát. De elsősorban ott is abban, ami adva van, ami eleve az övé, ennek szimbólum az atya és az atyai ház. A megígért paradicsom, ami semmiképpen sem mesebeli sziget, hanem örökös és kifogyhatatlan hazatalálás. Meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Íme a nosztalgia és a szeretet valóban autentikus iskolája. Az egész evangélium erről szól, ennek az utazásnak a menetrendje. A romantika horizontális bolyongásával szemben egy vertikális utazásra hív, egyenesen a lét szívébe, vagyis az egyedül érdemes utazásra. Hasonlóan a művészethez, még az imádságban is létezik egy romantikus és egy klasszikus változat. Romantikus mindig valamit kér az Istentől. A klasszikus azt mondja, legyen meg a te akaratod. Időről időre választanunk kell, bírte Kierkegaard. De ha valóban szabadon választunk, mindig azt választjuk, amiben élünk. Ennek a gondolatnak milyen természetesen az a meggyőződés ír, hogy az adott körülmények kényszere a legalkalmasabb arra, hogy rászorítson bennünket a látszat átlépésére, és az adott világ síkjáról a szeretet és a realitás mögöttes birodalmába kalauzoljon. Szeretet nélkül ugyanis nincs realitás, nem lehet valóság élményünk. Testvérek, értjük ezt. Hiába hagyod ott, ami nehéz. Semmit nem oldasz meg. Benne kell maradnod. Ez a kalap. Ha bennem maradtok, bőtermést hoztok. És hinni kell az Isten fiának, egyszerűen magától érik be a keresztény élet. És csak utalok rá, hogy egy másik nagy kínunk is megoldódik. A szívünk vádol valamivel, Isten fölött áll a szívünknek, ő mindent tud. Tehát rábízod azt is, ami fáj. A bűneidet. Mit törősz te ezután velük? Meggyóntad. Jézus magára vette. És ha még mindig fáj valami, Isten nagyobb a szívünknél. Ez jelenti, hogy ha bennem maradtok, bőtermést hoztok. Amen.
Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió. Jézust adja neked.
Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
Istenem, jöjj segítségemre!
Uram, segíts nekem!